aktuális témával kezdjük a mai egészségkódot, mint mindig. Jön a nyár, nagyon sokan örülünk neki, és persze sokan el is felejtjük azt, hogy közben tavaly hogyan védekeztünk az erős sugárzás ellen. A fényvédelem és a megelőzés a témánk, aki a vonalban itt van velem, dr. Kurolén Nikő, a Semmelweis Egyetem bőr, nemi kortani és bőronkológiai klinika bőrgyógyásza, patológus szakorvosa, klinikai főorvos. Kezi csókolom, üdvözlöm!
Jó napot kívánok, üdvözlöm én is szeretettel.
A felütésre szeretném, hogyha első körben válaszolna. Mennyit felejtünk egy év alatt, és mire kell figyelnünk idén? Évről évre azt mondják, hogy erősebb az UV-sugárzás. Ez nem tudom, hogy mennyire megalapozott, és mennyire lehet ezt egyébként érzékelni.
Nagyon jó kérdés. Az, hogy felejtünk, az szerintem nem. Én azt gondolom, hogy az egészség tudatosság az talán minden területén ebben a kérdéskörben jellemzi az embereket, tehát igyekeznek egészségtudatosabb életet folytatni. Én azt gondolom, hogy a probléma gyökere az ott van, hogy nem mindenki tudja, hogy mit bír el a bőre. Nem egyformán érint minket a nap a fehérebb bőrűeket, és nem egyformán érinti a kicsit sötétebb bőrű egyéneket. A másik probléma az, hogy mindenki nyáron akar lebarnulni. Én mindig inkább a fokozatosság elvét szeretem hangsúlyozni. Ez azt jelenti, hogy nem a szabadságunk első napján fekszünk ki első alkalommal, hogy aztán csoki barnán keljünk föl a nap alól délután 4 órakor, ez így nem fog működni. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy amikor először kisüt a napsugár, szórja a kellemes, még akkor simogató sugarait március környékén, de már egyébként megsugom, zárójelben mondom, nekem a szemüvegem UV-sugárzásra sötétedő, és bőven volt februárban is olyan nap, hogy nekem sötét volt a szemüvegem. Amikor igazán a július nagy melegek jönnek, akkor lehet már egy kicsit elő tréningezni a bőrünket, hogy egy kicsit felkészültebben fogadja az igazán erős napsugarakat. Mert ugye a március, április már most is lehet leégni egyébként, csak megsúgom, hogy a fűnyírás közben a pólót a férfiak leveszik, és bizony meg a bőrpír ott van a vállukon délidőben, tehát pedig nem is vagyunk még bent annyira a nyárban. Tehát a lényeg, hogy a fokozatosság elve, hogy elkezdeni barnulni, aki tud, aki nem tud, az nagyon vigyázzon, hogy ez nem fog megsikerülni a bőrén nyilvánvalóan. A barnulást nem kell elkerülni, illetve nem óriási probléma. Az óriási probléma a leégéssel van. Uh-huh. Tehát a leégést kell elkerülni, és annak a veszélyét a minimálisra csökkenteni. Én azt gondolom, hogy a egyszerű szabályok, erről is nyilván beszélhetünk, hogy mik azok a szabályok, amiket majd be kell ehhez tartani. Ha ezeket betartjuk, akkor a leégést azt el lehet kerülni, és szerintem ez a legfontosabb.
Mielőtt a szabályokról beszélünk, egy kicsit térjünk ki arra, hogy mikortól kell használnunk fényvédő krémet, és mikortól kell egyáltalán félnünk attól, hogyha nem használunk, akkor könnyebben leégünk.
Egyesek azt hangsúlyozzák, hogy egész évben kell fényvédelmet alkalmazni. Én nem gondolom, hogy ilyen drámai a helyzet. Ugye az UV-sugaraknak két nagy csoportja az A-sugarak meg a B-sugarak. Valljuk be, az A-sugarak valóban, amikor süt a nap, mindig éri a bőrünket. Ezzel nem tudunk leégni, de a bőrünket öregíti, úgymond. Ez nyilván egyik napról a másikra.
Például az
a barnítás leginkább azok a B-sugarak okozzák. Uh-huh. Az A-sugarak inkább a bőrünket öregítik olyan értelemben, hogy úgynevezett szoláris elasztózist okoznak az irhában, mélyülnek a ráncok, barnás pigmentfoltok alakulnak ki, és így tovább. Tehát az A-sugarakat inkább a bőr korai öregedésért tartjuk számon, illetve tartjuk felelősnek, és az, valljuk be, az év minden napján ér minket. A B-sugarak, a bőr a leégéssel kapcsolatos azért inkább a nyári hónapokra érvényes, én azt gondolom. Egyébként a B-sugarakat az autó üveg kiszűri, de az A-sugarakat nem. Tehát ez is egy érdekes, hogy aki sokat ül például taxiban, kamionban, sokat van az utakon, az a bal arc felét jobban védje, hogyha legalábbis ugye leégni nem fog, de a bőr öregedésért ezek a sugarak nagyon nagyban hozzájárulnak, és nem egy, nem két érdekes cikk is született már ugyanazon az útvonalon haladó több mint 25 éven keresztül egy ember, a New England Journal of Medicine-ben le is közölték, és aszimmetrikusan megöregedett a bőre, jobban, bizony, jobban a méz ráncok a szeme körül, kicsit a bal szeme, mintha egy kicsit lejjebb is lenne, mint a másik, mert ugye a bőrt egy kicsit meghúzza, az ásugarak öregítik a bőrt. Nyilván, hogyha valaki nagyon hiú magára, ugye elsősorban mi nőket mondom magunk, mert talán, de hát a férfiak körében is van, aki nagyon bőven szeretne, nagyon szeretné megóvni a bőrét olyannak, amilyen, olyan hamvasnak, amilyen mondjuk 20 évesen, 30 évesen, nekik lehet természetesen fényvédő készítményt az év minden napján, de azért valljuk be, szóval az egy tocsogós novemberi, amikor zúg az eső, a fene se gondol fényvédelemre.
Ez utolsó, ami eszünkbe jut.
Igen, valószínű, inkább esernyőt fogunk, de az, hogy fényvédelemre odafigyeljük, szerintem ezt egy kicsit én is inkább megmosolyogtatónak tartom, de tény és való, hogy a napsugárzással a bőrünk öregedése az mindenképpen erősödik, illetve hát az ásugarakat ugye a bőröregedésére, a B-sugarakat pedig a leégéssel hozzuk összefüggésbe.
Ugyanitt akkor beszéljünk egy picit a hölgyekről, akik alapozót használnak. Ugye vannak olyan alapozók, amikre az van írva, hogy 15-20 faktoros fényvédelemmel rendelkeznek. Ezeket el lehet fogadni kizárólagos fényvédő krémnek, vagy igazából még ezen felül érdemes foglalkozni ezzel a problémával?
Én azt gondolom, hogy a röviden a válaszom igen. Azok a készítmények, amelyek patikában kaphatók, megbízható helyről, tehát én nem vagyok híve annak, hogy az élelmiszerboltban no-name készítményeket vásároljunk fényvédelem címszó alatt. Én azt gondolom, hogy ez a patikába való, és jól csengő márkanevet válasszunk. Azok a cégek van olyan anyagi helyzetben, illetve van rá kapacitásuk, hogy ezeket a készítményeket széles körben kipróbáltassák. Amire az van ráírva, hogy 15-20 faktor, tehát a faktorszám az, hogy az SPF alatt mit értünk? Az SPF alatt azt értjük, hogy a rövidítése a Sun Protection faktornak, tulajdonképpen a fényvédő képessége az adott készítménynek. Ez nem azt jelenti, hogy 15-20 perc, sokan azt gondolják, nem. Illetve az, hogy a 30-asnál erősebb az 50-es, nem erősebb. Tovább tart a hatása. Ugye ezt az SPF-et úgy számolták ki, hogy különböző bőrtípusokat, mert ugye van az egyes bőrtípus, akinek a nagyon világos bőre van, illetve van az afroamerikai. Nyilván nem egyformán éri őket az UV-sugárzás, illetve a következményekkel nem egyforma mértékben kell számolniuk. Úgy számolták ki, hogy az egyént kiállították a nap alá, és ugye a látható pírt okozó UV-sugárzás idejét megmérték. Én mondjuk egy kettes bőrtípus vagyok, kék szemem, világos bőröm van. Én mondjuk egy július közepén, délidőben, a nap alatt, mondjuk 10-12 perc alatt látható pírral járó napégést szenvedhetek el. Ha én bekenem magam egy 30, vagy mondjuk 15-ös is nyilván, hogyha egy alapozóban tartalmazó, alapozóban lévő 15 faktor számú fényvédővel bekenem magam, akkor engem az, mivel 10 perc alatt égek le, de bekenem magam 15 faktorszámú fényvédővel, 10x15, engem elvileg a 150 percig megvéd. És ez alapvetően tartható is, ugye szoktuk mondani, hogy egy egész nyáron a Balaton partján nem elég egy reggel fél 10-kor felvitt fényvédő, azt két óránként pótolni kell, ugye izzadunk, leázik rólunk a Balatonban. A lényeg, hogy ezeket pótolni kell, de én azt gondolom, hogy mondjuk aki nem megy partra, hanem mondjuk csak kimegy a Margit szigetre, vagy éppen csak délidőben tartózkodik nap alatt, annak igenis jó az alapozóval kombinált fényvédő készítmény, mondom, patikában kapható jó minőségű márkát használva, igen.
Mielőtt még a nyárral tovább megyünk, egy picit visszatérnék a téli sportokhoz, mert ugye az előbb beszéltük azt, hogy ha latyakos az idő, akkor nem jut eszünk be a fényvédelem, igen. De amikor a téli sportokat űzzük, tehát elmegyünk egy síparadicsomba, akkor ott ugye a visszavert fény épp úgy bizony veszélyes lehet, legalábbis az így a feltételezés, van. De az a kérdésem, hogy itt el kell osztani kettővel a veszélyességét, vagy épp olyan veszélyes a visszavert fény a bőrre, mint a közvetlen napsugárzás?
Utóbbi, duplája. Tehát inkább sokkal, tehát a víz és a hó, az visszaveri a sugarakat. Tehát felerősíti. Egyértelmű. Tehát a síelők, nekem is van sok kollégám, és szoktunk is erről beszélni, én magam nem síelek, de sok kollégám síel, és beszélünk róla, hogy éget, tehát fönt a hegyekben egyrészt közelebb is vagyunk a naphoz, másrészt pedig a hó visszaveri a sugarakat, és felerősíti. Én voltam tavaly családdal Svájcban. Fönt voltunk a 2800, nem tudom hány méteren. Korom fekete volt a szemüvegem. Másrészt pedig a visszavert sugárzásban ugyanúgy van B-sugár is, A-sugár is, és a leglátványosabb, aki mondjuk téved az UV elleni védelemben, tehát mondjuk nyilván a ruházat az rendben van, tehát az olyan többszörös réteg, hogy a bőrünket az megvédi. Ami a síelőknek sarkalatos pont, talán a füle sem, mert ugye rajta van a védő kalap, vagy sapka, tehát a fülére van húzva, ami neki sarkalatos, az ajka, képzelj el. Tehát ez az aktinikus keilitisnek szokták hívni, az UV sugárzás okozta ajak gyulladás, ami hosszú távon mi úgy mondjuk, hogy prékancerózis, tehát egy ilyen daganat megelőző állapot. Nyilván az ásugarak azok ugye egy síelős két hét alatt nem lesz drámai változás, de megalapozni a későbbi bőröregedést, illetve a daganatokat bőven meg lehet fényvédelem nélkül.
Akkor térjünk vissza a napsugárzás által előidézett bőrbetegségekhez. Mik lehetnek ezek? És van-e skála, hogy mi a legkevésbé káros, és mi az, ami aztán komoly betegségeket okoz?
Igen, ugye alapvetően az akut hatása, a heveny hatása az a napégés. Ugye erről nagyon sokan tudnak, és ugye ez az, amit nyilván el kell kerülni. Ugye van az elsőfokú napégés, ami csak egy bőrpírt jelent, ilyenkor árnyékba kell vonulni, folyadékot pótolni, lehet after sun készítményeket kapni a patikában. Ez a tüneteket egy kicsit tudja mérsékelni, de ez ugye zseniális szerv a bőr, ez előbb-utóbb meg fog gyógyulni, és visszanyeri az eredeti ha nem is eredeti, de a közel eredeti formáját. A másodfokú napégés során ugye hólyagok keletkeznek, amelyek egy ilyen savót tartalmaznak, ez víztiszta bennékül. Nem szoktuk javasolni, hogy kiszúrják, mert akkor ugye felülfertőződés esélye nagyobb. Ilyenkor a hólyagos napégés szintén árnyékba vonulással, folyadékpótlással, ha fáj az embernek a feje, kettős látás, ne adj Isten, vagy hány inger, akkor az már nem napégés, hanem inkább napszúrás, és akkor érdemes lenne szakemberhez fordulni, de itt is a folyadékpótlás nagyon fontos. Ami hosszú távú, ugye lehetne beszélni most a napsugárzás kiváltotta például melegkiütésről, a napallergiáról, van ilyen, hogy fitofotodermatitis, vagy lehet beszélni arról, hogy vannak bizonyos gyógyszerek, amelyek a fényérzékenységet növelik, de akkor ha már van a másik oldal, az onkológiai jelentőségéről hadd beszéljek, akkor az UV-sugárzásnak, ami pedig a bőr rosszindulatú daganatainak kialakulását jelenti. Ez nem azt jelenti, hogy most leégek, és másnap már daganat van a bőrömön, ez valahol a bőr megjegyzi, hogy úgy mondjam, az őt ért toxikus hatásokat első körben az UV-sugárzás, mert persze más is öregítheti a bőrt, hiszen öregíti a bőrt a dohányzás is például, de még más noxákat úgymond is lehetne említeni, meg nyilván hát nyugodtan kéne élnünk stresszmentesen, sok folyadékot fogyasztani, kevés alkoholt, és így tovább, de ez valahol tudatalatt mindenki tisztában van vele, csak valaki be tudja tartani, valaki nem. A bőr rosszindulatú daganatai szempontjából három nagy csoportja van, amit igazán az UV-sugárzással összefüggésbe hozunk. A világon a leggyakoribb rosszindulatú daganat, úgy, ahogy van, az a bazálsejtes karcinom, egy magyar ember írta le elsőként, Krompecher Ödön. Ez a bazálsejtes karcinom, vagy basalioma is, így is szokták írni. Ez egy idézőjelben, ha választani kell rosszindulatú daganatot az életben, akkor azt kell választani, mert extrém ritkán ad áttétet. Tehát ez csak a bőrnek a problémája, sebész, de hát más módszerek is vannak, de első körben egy 3 mm-es biztonsági szegéllyel a sebész kimetszi, és azt ugye szövettani vizsgátra kell küldeni, és ott egy heg marad. De hogy nagyjából további következményekkel a bazalioma szempontjából nem kell számolni. A bazalioma nem csak az idős korosztályban van, 20 éves bazaliomás páciensünk is. A bazalioma többnyire fénynek kitett lokalizációban, arcon, kézen, dekoltázson, vállon alakul ki. Többnyire egy ilyen nagyon érdekesen fénylő, ugye mi úgy mondjuk, hogy gyöngyház fényű, tehát egy fénylő kis elváltozás, lehet lapos, lehet kicsit kiemelkedő. Nagyon gyakran az első tünet az, hogy nem gyógyuló seb. Tehát azt mondja a páciens, hogy neki ott van az a seb, és nem gyógyul be, ez már egy kicsit szöget üt az ember fejébe, aki látja. Meg persze lehet, hogy mondjuk vakarja is a páciens, de ez ugye nem feltétlenül, de tény és való, hogy nagyon szeret kisebesedni ez a fajta daganat. Ez az érdekes gyöngyház fénye, illetve külső, tehát a daganat körül, illetve rajta nagyon finom erecskék, ilyen kis finom kapillárisokat lehet látni. Tehát ez nagyjából a bazaliomának a jellemzője, lehet pigmentált persze, mert az élet nem egyszerű, de alapvetően a gyöngyházfényű, az, hogy kifekélyesedik, illetve finom erecskék veszik körül, ez alapvetően a bazalioma legfontosabb három jellemzője. Lehet tehát fiatalkorban is, de idősebb korban is, és mondom, ez a leggyakoribb daganat, és akinek van, nagyobb a szansa, hogy lesz még az életben.
Kettő dolog jut még eszembe, ugye vannak az ekcémások, ez egy viszonylag gyakori bőrbetegségnek számít. Az ekcémások mire figyeljenek a fényvédelemnél? Van valami különleges eszköz vagy módszer, amivel ekcémás bőrt meg lehet védeni az erős UV-sugárzásoktól?
Az ekcémásoknak ugye az egy sarkalatos probléma, hogy nagyon sokszor nem derül ki, hogy mi a kiváltó ok, hogy az ők tüneteik megvannak, tehát sokszor nem találunk allergént, amire érzékeny, és így aztán a kiváltó okot meg tudnánk szüntetni azzal, hogy elkerüljük ezt az anyagot, vagy ezt a vegyületet, vagy kinek mit. Az ekcémások érdekes, mert az ekcémás és a pikkelysömörös ugye pácienseink a nyári hónapokban jobban vannak, mert az UV-sugárzás jó a bőrükre. Mert olyan is van, hogy lupusz, azok pedig kifejezetten kerülniük kell a napsugarat, tehát nincs két egyforma bőrbetegség, amire az UV-sugárzás egyformán hathat. A lényeg, hogy az ekcémásoknak a tüneteik nyári hónapokban kevésbé látványosak, mert az UV-sugárzás jó. Ugyanakkor az óvaintek mindenkit, hogy az ekcémás, ugye nyilván az a cél, hogy tünetmentessé tegyük ezeket a pácienseinket, erre van is remény. A pikkelysömör az egy nehezebb dió, egy keményebb dió, mert alapvetően a pikkelysömör jelen állás szerint nem gyógyítható, csak tünetmentessé tehető, de mindkét betegség csoportba tartozók a nyári hónapokban jobban vannak, a bőrtünetei kevésbé látványosak.
És akkor vannak még a napallergiások, akik szintén valamilyen módon felkészülnek a nyárra. Velük mi a helyzet? Őnekik van-e valami olyan módszer, amit vel nem muszáj úgy felöltözniük, még akár az erős sugárzás idején sem.
Hát az az igazság, hogy azért nekik javasoljuk mindenképpen a fényvédelmet. Ugye ez a napallergia, vagy szoláris urtikáriának is szokták hívni, ugye amiben az a szó benne van, hogy szoláris, meg az, hogy aktinikus, ez azt jelzi, hogy a napsugárzással összefüggésben emlegetjük, tehát az kiváltó tényező a nap. Tehát a napfény hatására allergiás reakciónak felel meg, változatos és igen kellemetlen tünetekkel járhatnak. Ennek többféle variációja, illetve formája van klinikailag. A leggyakoribbat úgy hívjuk, hogy polimorf fényegzantéma, tehát egy kiütés, ugye egzantéma kiütést jelent, tehát egy fénykiütés, hogy a napfénynek leginkább kitett helyeken, jellemzően egyébként a dekoltázson, tehát a mellkas felső felszínen, az alkarok azon oldalán, amelyet ugye a nap jobban ér, tehát a külső felszínén okoz panaszokat, amelyek leginkább ilyen csalánkiütésnek tűnnek, apró hólyagcsák is lehetnek, hámlik, vöröses, vagy éppen bevérzett kiütés, vagy éppen duzzanat. Ennek van egy olyan különleges formája, egyébként ez érdekes, pont most néhány nappal ezelőtt került a szemem elé egy ilyen cikk, hogy fiatal fiúkon, 5 és 12 év közötti fiúknak, főleg a kis elálló füllel rendelkező kis nebulóknak a fülő, a hélixen, a külső felszínén alakul ki apró hólyagcsákkal járó vöröses elváltozás, ezt egy dermatitis vernalis aureumnak hívjuk. Na mindegy, ez a lényeg, ez is a tavasszal, az első napsugarak, illetve a nyáron nyilván az erősebb napsugarak hatására alakul ki, de összefoglalva csodaszer náluk sincsen, inkább az, hogy a ruhát védő, sűrű szövésű pamut ruházatot javaslok, illetve nagyon-nagyon jó a kalap, a széles karimájú kalap a fülekre, ugye az a homlokot és a nyakat is, a tarkót is védi, de nagyon fontos ugye a kilógó idézőjelben részekre, amit a ruházattal, kalappal nem tudunk metteni, arra pedig fényvédő alkalmazását. Illetve hát ugye amikor meghalljuk, hogy fényvédelem, mindig elsőre mindenkinek a különböző krémek, kencék jutnak eszükbe. Pedig vannak egyszerű szabályok. Tehát amikor megyünk az út egyik oldalán, és hétágra süt a nap, de a másik oldalon árnyék van, délidőben át lehet menni a másik oldalra. Ez is a fényvédelemnek már egy józan paraszt észszel, hogy nem azon az oldalon megyünk, ahol tényleg nagyon süt, hanem átmegyünk a másikra. Tehát ilyen egyszerű szabályokat és muszáj betartani, mert sajnos ugye nekünk kell alkalmazkodni, ezt a napsugárzást nem fog a kedvünkért máshogy működni, kénytelenek vagyunk alkalmazkodni. Tehát ilyen úgymond egyszerű szabályokat is, hogyha betartunk, akkor másokat tehetünk a napégés megelőzése érdekében.
Nagyon sok minden belefért ebbe a pár percbe, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm.
Abszolút. Dr. Kuroly Enikővel, a Szemmel Veszélyten bőr, nemi kortani és bőronkológiai klinika bőrgyógyászával, patológus szakorvosával beszélgettünk, és mindjárt folytatjuk az egészségkódot dr. Kardics Kingával, a témánk pedig az utazási medicina lesz.